happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Hit vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus, az Istenek a báránya, ki elvette a világ bűneit, és megáldoztatott én érettem is. Hordozta az én bűneimet, amit fölvitt a testében a Golgotai keresztfára, és megfeszítetett, és meggyógyultam az ő sebeiben. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus által megjelent a romolhatatlan, halhatatlan élet. És aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. És hiszem, hogy ez az élet diadalmaskodott a sátán fölött, a birodalma fölött, a pokol és a halál erői fölött, sőt, a pokol királya fölött is. Mert hiszem, hogy Jézus Krisztus lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat és diadalt aratott rajtuk. És az én bűneimet is eltörölte. És hiszek a vérében, hogy a vére által megbocsátott nekem is, és eltörölte a bűneimet, és megigazított engemet ingyen kegyelemből, érdemtelenül, és ezért magasztalom az Urat teljes szívemből, lelkemből és minden erőmből, most is mindörökké, az Úr Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 17. rész. Ászá után a fia Jósafát uralkodott Júdában, aki megerősítette királyságát Izrael országával szemben. Júda megerősített városaiban csapatokat állomásoztatott, helyőrséget küldött a többi júdabeli városba, sőt, még azokba is, amelyeket apja Ászá foglalt el Efraim területén. Az örökkévaló Jósafáttal volt, mert Jósafát azt az utat követte, amelyen régen ősapja, Dávid is járt. Nem a baálokat vagy az egyéb bálványokat tisztelte, hanem teljes szívvel lélekkel apja istenét, az örökkévalót kereste, és az örökkévaló parancsait követte. Nem úgy élt, ahogyan Izrael országának népe. Ezért az örökkévaló megerősítette a királyságot Jósafát kezében. Az emberek egész Júdából ajándékokat hoztak királyuknak, akinek gazdagsága és dicsősége egyre növekedett. Jósafát az örökkévaló útján járt, ezért szíve felbátorodott, és egész Júdából kiirtotta a magaslatokat és az Asera tiszteletére emelt oszlopokat. Uralkodása harmadik évében kiküldte néhány főemberét Júda városaiba, hogy tanítsák a népet. Ezek a főemberek a következők voltak: Benhail, Óbadjá, Zekarjá, Netanél és Mikájehu. Lévitákat is küldött velük segítségül, Semajáhu, Netajáhu, Zebadjáhu, Aszáél, Semirámót, Jehónátán, Adóniáhu, Tóbiáhu és Tób Adóniá ment a főemberekkel együtt. Két pap is velük tartott, Elisáma és Jehórám. Magukkal vitték az örökkévaló törvényének könyvét, így járták be Júda városait és tanították az embereket. Emiatt az örökkévalótól való félelem kerítette hatalmába a Júda körül lévő országokat, ezért nem mertek háborút indítani Jósafát ellen. A filiszteusok közül is hoztak Jósafátnak ajándékot és adót ezüstpénzben. Az arabok közül valók pedig nyájakat hoztak, 7700 kost és ugyanennyi kecskebakot. Jósafát hatalma egyre növekedett. Erődítményeket és raktárvárosokat épített Júdában, amelyekben nagy készleteket halmozott fel. Jeruzsálemben állandó és válogatott harcosokból álló hadsereget állomásoztatott. Nemzetségeik szerint ez a sereg a következő egységekből állt. Júda törzséből, Adná vezér és a parancsnoksága alá tartozó 300 ezer válogatott harcos, azután Jehohánán, a maga 280 ezer harcosával, azután Zikri fia, Amaszjá, aki önként állt az örökké való szolgálatába, és 200 000 harcost vezetett. Benjamin törzséből, Eljádá, maga is bátor vitéz, akinek a parancsnoksága alá 200 000 pajzsal és íjjal felfegyverzett harcos tartozott, azután Jehózábád és 180 000 képzett harcosa. Ezek mind a király szolgálatára álltak, és rajtuk kívül azok is, akiket ő Júda megerősített városaiban helyezett el. 18. rész. Jósafát nagyon meggazdagodott, és mindenki tisztelte. Azután fiának házassága révén rokonságba került Ahábbal, Izrael királyával. Néhány évvel később meglátogatta Ahábot Samária városában. Ahab sok juhot meg marhát vágatott le, és nagy vendégséget szerzett Jósafát és kísérete tiszteletére. Rábeszélte Jósafátot, hogy hadseregével együtt csatlakozzon hozzá, és együtt támadják meg Rámót Gileád városát. Ahab, Izrael királya megkérdezte Jósafátot, Júda királyát.
Velem jössz-e Rámót Gileád ellen?
Jósafát ezt válaszolta.
Én is elmegyek akárcsak te, és népem is akárcsak a te néped. Veled leszünk ebben a hadjáratban. De mindenek előtt kérd ki az örökkévaló tanácsát még ma.
Így hát Izrael királya összegyűjtötte az országából a prófétákat, 400 férfit, és megkérdezte őket.
Indítsunk-e hadjáratot Rámót Gileád elfoglalására, vagy mondjak le róla?
A próféták mind bíztatták.
Vonulj fel, Isten a király kezébe adja azt a várost!
Jósafát mégis megkérdezte. Nincs már más prófétája az örökkévalónak, akitől tanácsot kérhetnénk? Ahab ezt válaszolta.
Van ugyan még egy, aki által az örökkévalót megkérdezhetnénk, de ki nem állhatom, mert nekem soha nem prófétál jót, csak rosszat. Mikájehu az, Jimlá fia.
Jósafát erre azt mondta.
Ne beszéljen így a király.
Akkor Ahab szólította egyik szolgáját.
Siess, és hívd ide Mikájehut, Jimlá fiát!
Izrael királya és Jósafát, Júda királya, mindegyik a maga trónszékén, díszes ruhákba öltözve, Samária kapuja előtt ültek, előttük pedig a próféták prófétáltak. Az egyikük, Citkijá, Kenaná fia, vasszarvakat készítetett magának, és ezt mondta a királynak.
Ezt mondja az örökkévaló! Ezekkel fogod az arámiakat öklelni, amíg végleg elpusztítod őket.
A többi próféta is hasonlókat prófétált.
Vonulj fel Rámót Gileád ellen, és győzni fogsz. Az örökkévaló a kezedbe adja őket.
A hírnök, akit a király küldött, eljutott Mikájehuhoz, és ezt mondta neki.
Nézd, a próféták egyhangulag mind jót prófétálnak a királynak. Mondj te is valami jót, akár csak ők.
Mikájehu ezt válaszolta.
Amilyen bizonyos, hogy az örökkévaló él, olyan biztos, hogy csak azt fogom mondani, amit Istenem mond.
Amikor Ahábhoz ért, a király őt is megkérdezte.
Mikájehu, indítsunk-e hadjáratot Rámót Gileád elfoglalására, vagy mondjunk le róla?
A próféta ezt felelte.
Menjen Rámót Gileád elfoglalására, győzni fogsz, kezedbe kerül.
De a király rá kiáltott.
Hányszor kell még megeskesselek, hogy csak az igazat mond nekem az örökkévaló nevében?
Akkor Mikájehu ezt mondta.
Láttam Izrael egész népét szétszórva a hegyeken. Szanaszét kóboroltak, mint a pásztor nélkül maradt juhok. Az örökkévaló pedig ezt mondta. Nincs már ezeknek gazdájuk. Menjen hát haza minden férfi békében.
Ekkor Izrael királya ezt mondta Jósafátnak.
Na ugye, nem megmondtam, hogy ez soha nem prófétál nekem jót, csak rosszat.
Akkor Mikájehu így folytatta.
Halljátok az örökkévaló szavát. Láttam az örökkévalót a trónján, és az egész mennyei sereget jobb és bal keze felől. Az örökkévaló ezt kérdezte. Ki fogja megtéveszteni Ahábot, Izrael királyát, hogy Rámót Gileád ellen vonuljon, és ott halljon meg a harcban? Erre ki ezt, ki azt mondta. Azután jött egy szellem, az örökkévaló elé állt, és azt mondta. Majd én ráveszem Ahábot. Hogyan? Kérdezte az örökkévaló. Az így válaszolt. Elmegyek és hazugság szelleme leszek Ahab minden prófétájának szájában. Az örökkévaló pedig ezt felelte neki. Rendben van, te vezest félre Ahábot. Menj, és tedd meg, amit mondtál. Látod, Ahab király, az örökkévaló adta a hazugság szellemét a prófétáid szájába, de az örökkévaló maga mondja ki vesztedet. Ekkor Cidkijá, Kanaaná fia odalépett Mikájehuhoz, és pofon vágta.
Igen, szóval az örökkévaló szelleme elhagyott engem, hogy rajtad keresztül szóljon?
Kérdezte. Mikájehu így válaszolt. Meg fogod látni azon a napon, amikor rémülten egyik szobából a másikba futkosol, hogy elrejtőzz. Akkor Izrael királya megparancsolta.
Fogjátok meg Mikájehút, és vigyétek vissza Ámonhoz, a város kormányzójához, és Jóáshoz, a király fiához. Mondjátok meg nekik, ezt parancsolja a király. Zárjátok őt börtönbe, és tartsátok kenyéren és vizen, amíg békében vissza nem térek.
Mikájehu csak ennyit mondott. Ha valóban békességben visszatérsz, akkor nem az örökkévaló szólt általam. Majd még felkiáltott.
Halljátok meg ezt valamennyien, és tudja meg az egész nép!
Azután Izrael királya és Józsafát, Júda királya együtt felvonultak Rámót Gileád ellen. Izrael királya azt mondta Józsafátnak.
Te csak öltözöm magad királyi ruhájába, de én áruhát veszek, és úgy megyek a csatába.
Úgy is tett. Más ruhába öltözött, és úgy indult a harcba. Arám királya a csata előtt azt parancsolta a harci szekerek parancsnokainak.
Ne törődjetek senki mással, csak Izrael királyát támadjátok.
Amikor a csata közben a harci szekerek parancsnokai meglátták Józsafátot, azt hitték, hogy ő az Izrael királya. Ezért bekerítették, és mindannyian csak őt akarták megölni. Józsafát azonban az örökkévalóhoz kiáltott, aki megsegítette. Isten eltérítette az arám harcosokat tőle. Ugyanis az arám harci szekerek parancsnokai észrevették, hogy nem ő az Izrael királya, s akkor otthagyták. Közben egy harcos csak úgy találomra kilőtte a nyilát, amely azonban éppen Izrael királyát találta el egy olyan helyen, ahol rés volt a páncélján. Ahab szólt a harci szeker hajtójának.
Fordulj meg, és vigyél ki a csatából, mert megsebesültem!
A harc egyre hevesebb lett, ahogy telt az idő. Ahab Izrael királya estig a harci szekerébe kapaszkodva tartotta magát az arámsereggel szemben, de mikor a nap leszállt, meghalt.
Oh, happy day.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Még maradjunk a mennyegzőnél. Hát nyilvánvalóan a mai korban azonnal már lakodalommal kezdődik. A ismerkedés már ugyanabban az órában gyakran, vagy ugyanazon az estén, de hát ez nem szent dolog, ez profán, istentelen dolog. A Bibliában mindig ugye van először a jegyesség, utána a jegyesség ideje alatt a felkészülés, és utána a kitűzött napon történik az egység. Tehát ez a mai kornak a romlottságán és istentelenségét mutatja, hogy az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy kik ők. Mert az ember nem test, hanem szellem. A szellemünk a legfontosabb részünk. Tehát a szerelemnél maradva, először a szerelemben a szellem és a lélek egységének kell megtörténnie. Ez gyakran időigényes, mert mindenki hozza a tradícióját, hozza a hátterét, és nyilvánvalóan, hogyha ez viszed be a házasságba, akkor nem lesz belőle soha egység. Mert nyilvánvalóan, tehát ezért abban a jegyesség ideje alatt asszimilálódás, a kölcsönös ráhangolódás, egybeforrása a szellemnek, a szívnek és a léleknek, ennek kell megtörténnie. És meg kell tisztulni mindazoktól, amely elválaszt, azért, mert így tud az ember együtt élni. Mivel, hogy az emberek ma testtel kezdik, ezért, mint a kártyavár, úgy omlik össze a házasság. Nem testtel kezdődik az egység, hanem szellemmel. És a szellemi egység az nem egy könnyű feladat. Ráadásul nincs is az embernek uralma rajta, a szíve felett. És nagyon gyakran, amikor ilyen kapcsolatba kerül az ember, tehát amikor valakit megszeret egy fiatal ember, akkor a szíve kiemelkedik abból a természetes közegből, a szüleitől, haveroktól, barátoktól, amik eddig körülvették őt, amihez a szíve, lelke ragaszkodott. Mert ha nem emelkedik ki, akkor igazából nincs szellem. A szerelem az mindig egyfajta kiemelkedés jelent, egyfajta extatikus állapotot jelent, hogy kilép az embernek a szíve abból az állapotból, amiben előtte benne volt, és utána kezdődik az orientálódásába elkezdődik egy új orientációja, és mivel a házasság olyan, amilyen, hogy a teljes személyiségnek az egységéről van szó, ezért úgy minden más és személynek a jelentősége az életébe kezd átrendeződni. Ha ez nem történik meg, ez az átrendeződés, akkor újra mondom, nem jön létre valóságos szellemi és lelki egység a házasságba. És jönnek a problémák, és azonnal lehet látni, hogy nincs valóságos egység az érintettek között. Mert ha van szellemi-lelki egység, akkor akár a egzisztenciális gond, akár indulati vagy feszültségek jönnek a kapcsolatba, simán tudják érni, mert megvan a fundamentum, amely megőrzi a kapcsolatot, és nincs olyan probléma, amely ezt a fundamentumot alá tudná ásni. És erre óriási szüksége van az embernek. Ezért ragaszkodott a Biblia, és ragaszkodik most is Isten igéje. Ha az emberek társválasztásáról van szó, akkor is legyen jegyesség, és legyen lakodalom, illetve esküvő, és ezek között az a készülődés, amelynek eredményeképpen mind a két fél olyan szellemi, lelki, erkölcsi érettségre tud szert tenni, amely garantálja azt, hogy a házasságuk sikeres lesz, és nem szenved hajótörést.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
A következő alcím királyi sarj. Évekkel ezelőtt egy európai férfi teljes vagyonát arra költötte, hogy elutazzon Amerikába. Sok-sok hónap elteltével végre összegyűlt a pénze, megvette a jegyet az utasszállító hajóra, és 2 hónapig tartó hajóúttal átkelt az óceánon, de mivel 2 hónapig tartott, ezért vett egy bőrönnyi sajtos krékert, mivel egyedül erre futotta a pénzéből. Miközben a többi utas a gyönyörű étterembe ment, ahol felszolgálták a különféle ételkölteményeket, ő elvonult egy sarokba elmajszolni egyszerű ebédjét vagy vacsoráját. Érezte az ízletes ételek illatát, és nagyon szeretett volna csatlakozni, de egyszerűen nem tehette meg. Az utazás utolsó napján aztán odament hozzá az egyik utas, és megszólította. Látom, hogy ő nap mint nap itt ül és kekszet rágcsál. Miért nem ül és vacsorázik velünk? Azt mondta erre az illető, minden vagyonomat arra költöttem, hogy felszállhassak erre a hajóra, de csak a jegyet tudtam megvenni. Arra nem maradt pénzem, hogy az étkezést is kifizessem, felelte zavartan a férfi. A másik utas erre a fejét rázta. Gondolom, kitaláltátok a történet végét. Hát nem tudta, hogy a hajójegy ára az étkezést is magába foglalta. Egész idő alatt velük vacsorázhatott volna. Vajon hányan vagyunk, akik szem előtt tévesztjük Isten tökéletes akaratát az életünkre vonatkozóan, mert nem veszük észre, hogy az étkezés ára is ki van egyenlítve. Ott ülünk a sarokba, hogy így mondjam, akár egy szolga, sajtos krékert rágcsálva, miközben Isten azt mondja, a gyermekem vagy, ülj oda az asztalhoz, mert már kifizettem az árát. Ott áll a névtáblára az asztalon. Lehet, hogy követtünk el hibákat, de a bűnbocsánat és a kegyelem számlája már ki van egyenlítve. Talán történtek rossz dolgok az életünkben, és ártottak nekünk emberek, de az új kezdet ára már kiegyenlítésre került. A hamu helyett ékesség vár ránk. Üljünk hát a vacsora asztalhoz. Talán a pénzügyeinkkel küzdünk, és a családunkból senkinek nem sikerült kitörni. De mi ne elégedjünk meg a sajtos krékerrel, mert a bővelkedés ára ki van fizetve, a jövő pedig újat tartogat. Időnként pont azt tart vissza, hogy nem igazán vagyunk tisztában az identitásunkkal. Átlagosnak, hétköznapinak tartjuk magunkat, pedig valójában a királyi vérvonalhoz tartozunk. A mindenható Isten gyermekei vagyunk. Amikor Isten az életét lehelte belénk, körülvett a kegyelmével és az igazságosság ruháját adta ránk. Mint mondja, csodálatosan megkülönböztettél. Ne éljük az életünket sajtos kréker mentalitással. Álljunk úgy az élethez, hogy fiak vagyunk, és semmiben sem szenvedünk hiányt. És az utolsó alfejezet azzá lenni, akinek Isten teremtett. A Bírák könyvének 6. részében az angyal azt mondja Gedeonnak, hogy menjen és mentse meg Izraelt az ellenség közeledő seregétől. Nem vagyok rá képes. A legszegényebb családból származom, és a legkisebb vagyok apám házába, válaszolja erre Gedeon. Tulajdonképpen azt mondta, rosszul választottál. Nem a vacsora asztalnál ülök, hanem a krékereimet rácsálom. Nem volt tudatában, hogy a királyi vérvonalhoz tartozik. Néhány fejezettel később olvassuk, hogy Gedeon a legyőzött ellenfelekkel beszél harcos társairól, és megkérdezi tőlük, hogy hogyan néztek ki a férfiak, akiket láttak? Úgy néztek ki, mint te, Gedeon, mint egy király fia. Felelték. Gedeon ugyan alkalmatlannak érezte magát, mintha semmire se volna képes, de még az ellenségei is látták rajta, hogy ő királyi sarj. Talán olvasóink között is többen érzik úgy, hogy hátrányos helyzetből indulnak. Emiatt jelentéktelennek érzik magukat. És azt gondolják, hogy nem képesek megvalósítani az álmaikat. Gedeonhoz hasonlóan nem veszik észre, pedig még az ellenség is látja rajtuk, hogy királyi családhoz tartoznak. Még az ellenség előtt is világos, hogy nagy dolgokra szól az elhívásuk. Szabaduljunk meg a kisebb rendűségi érzéstől, és váljunk olyanná, amilyennek Isten teremtett. Nem rabszolgák vagyunk már, hanem fiak, Isten gyermekei. Egykor a félelem, a függőségek, a szegénység és a depresszió fogságában éltünk, de az újjászületés által új családba születtünk bele, és új életet kaptunk. Ha olvasóimra gondolok, vagy hallgatóimra gondolok, hitáltal mesterműveket látok magam előtt. A királyi család tagjait. Nem átlagos személyeket. Nem olyanokat, akik függőségekkel küszködnek, betegek és gyengék, vagy szegények és nélkülöznek. Áldott személyeket látok, akik győztes és elégedett életet élnek, akár a királyi sarja. Tegyük hát meg, ami rajtunk áll. Rázzuk le magunkról a rabszolgai mentalitást, és öltsük fel a királyi gyermekek gondolkodásmódját. Ha ezt tesszük, hiszem, hogy minden lánc, amely még békjóban tart, hamarosan le fog hullani. Felszabadul Isten gyógyító ereje és kegyelme az életünkön, áttörés és bőség következik. Egyre magasabb szintre jutunk, és azzá válunk, akivé Isten teremtett bennünket. Valóban a Biblia ezt mondja, hogy van egy prototípusunk fönt a mennyben, már föl vagyunk ültetve Jézus Krisztussal együtt mennyei helyekre, Isten látja, hogy mivé fogunk válni, de ez együtt kell működni az ő szellemével, a gondolkodás módunkon is. Talán sok területen változtatni kell, de az előbb felolvasott fejezetben, tehát arról volt szó, hogy milyen fontos, hogy úgy gondolkozzunk magunkról, hogy nem rabszolgák vagyunk, hanem Istennek a gyermekei. Ezzel szeretném befejezni Joel Osteen Hogyan gondolkozol című könyvének a felolvasását.
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Igen, ez itt a Hitköznapok, a mikrofonnál Pásztor Tamás, és megérkezett kedves vendégünk Mihály József, a Gödöllői Gyülekezet pásztora, hitgyülekezete lelkésze. Szervusz József!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
És köszöntjük a nézőket is, akik Facebook, YouTube live-on tekintik meg a műsorunkat. A bibliai siker lényege, működése, tudjuk azt, hogy ez egy olyan nagy téma, hogy itt nagyon nehéz lesz, de megpróbáljuk a lehetetlent, hogy sikeres legyen ez az egy óra, zanzásítani azt, amit szeretnénk itt átadni nektek. Kezdeném egy olyan gondolattal, sokat foglalkozom én is az elmúlt években ezzel kapcsolatosan. Például Bob Dylan amerikai énekesnek volt egy mondása, a sikeres ember az, aki reggel fel kell, este lefekszik, és a e között azt csinálja, amihez kedve van. Tehát az első fokmérő, a függetlenség, ez a siker első fokmérője?
Azt kell mondanom, hogy elég provokatívra sikerül így a kérdés, mert ugye aki egy kicsit is ismeri a Szentírás, azt nagyon jól tudja azt, hogy a függetlenség volt az egyik, a függetlenség iránti vágy volt az emberiség bukásának az egyik fő oka. Tehát ha maga a függetlenséget tekintjük, mint célt, vagy azt gondolják az emberek, hogy az lenne a sikernek az egyik mutatója, akkor bizonyosan magával a kudarccal fognak szembesülni, mert maga a függetlenség az egy olyan belső vágy, ami mindannyiunkban benne van. Tehát ezt el kell ismernem, hogy nem csak a világban élő emberek többsége érzi ezt, hanem szerintem ugyanúgy a keresztények is átélik a függetlenség iránti vágyat. Vagy legalábbis ez az igény, vagy ez az érzés, hogy szeretnének függetlenek lenni. De a Szentírás ezzel pont ellentétes dolgot állít.
Majd folytathatod, csak egy pár szempontot mondok, és ez úgyis össze fog a Szentírásba folyni. A második a pénz. A zsidóknak van egy mondása, hogy egészség legyen meg pénz, mert a pénzből majd mindent megveszünk. A siker fokmérője a pénz, tehát az, hogyha valakinek sok pénze, az a sikeres?
Hát erről is akkor majd fogunk tudni beszélni. Nem, ha belevágnék, akkor megint csak nem tudnánk a végére jutni.
Jó, akkor egy pár dolgot így feldobok, és akkor kérlek, hogy így akkor utána a Biblia tükrébe tegyük be. A gondolkodás mód, mint a sikernek a forrása. Egyesek szerint a gondolkodásban kettő fajta létezik. Egyik létrehozza a problémákat, a másik megoldja őket. És van itt egy sztorim az ázsiai gyárról, és ezt engedjétek meg, hogy felolvassam. Egy ázsiai kozmetikai gyár hatalmas megrendelést kapott, szappanokat kellett szállítani ők Európába. Csak hogy a vevők rettenetesen elégedetlenek voltak, mert a szállítmányokat sok üres szappanos doboz is találtak, tehát úgy is megérkezett. Jelezték hát a gyárnak, hogy ha még egyszer előfordul, akkor felbontják velük a szerződést. A gyár vezetősége tövéről hegyire átnézett minden, de nem találták meg a hiba forrását, ezért a csomagolásnál lévő futószalagokra beépítettek egy igen precíz érzékeny mérleget, amely a mérleg érzékelte, hogy a futószalagon lévő szappanos doboz üres, leállította a berendezést és megszólaltatott egy csengőt. A csengő hangjára a legközelebbi munkásnak oda kellett mennie, és a futószalaghoz, és levenni az üres dobozt, és újraindítani a masinát. Az egész átalakítás több millió dollárba került, de biztosította, hogy a szerződést teljesíteni tudják. A gyártás újraindult, az üzemben folyamatosan szóltak a csengők, azonban néhány nap múlva egyszer csak elhallgattak. Akkor már jó ideje egyetlen riasztás sem érkezett, meg is ijedtek. Nem állt le egyik futószalag sem eközben. A gyár igazgatója lement megnézni, mi történt. Megdöbbenve látta, hogy a munkások egy-egy ventilátort állítottak a futószalag mellé, ami egyszerűen lefújta az üres dobozokat a futószalagról. Így a mérleghez már nem jutott el az egyetlen hibás termék sem. Tehát a milliós problémát egy találékony pár dolláros megoldással überelték. Tehát a gondolkodás mód, mint olyan, tehát az ember, mint problémák megoldására adott választ? Tehát, hogy a siker kérdésében?
Már közelítünk a kérdéshez, az a helyzet. Már közelítünk nyilván ahhoz, hogy megragadjuk végső soron az ember mitől is sikeres. Szeretném nagyon az elején igazából leszögezni azt, hogy ma egy nagyon sikerorientált, vagy sikert szerető, vagy kívánó kultúrában élünk. Egy olyan kultúrában, amikor minden ember igazából sikerest akarna lenni, és különféleképpen fogalmazzák meg a sikernek a fokmérőit, vagy a mutatóit. Ugye itt néhányat megemlítettél, és ugye a siker fokmérője többek között nyilván a hatalom gyakorlása, a hírnév, a gazdagság, a jólét, a vagyon, stb. Tehát sokféleképpen mérik az emberek alapvetően a sikert, de nagyon jól látható az, hogy egyik fokmérő sem, amit most általánosságban elfogadnak az emberek, mint siker mutatója, egyik sem tudja igazából 100%-osan lefedni a siker fogalmát, ugyanis nagyon jól lehet látni azt, hogy vannak emberek, akik adott esetben mondjuk a politikai karrierük jó, lásd az elmúlt hetek eseményeit, de mondjuk a családja és a személyes élete az teljes katasztrófa. Tehát erről az emberről el lehetne mondani azt, hogy sikeres? Nyilván bizonyos emberek szemében akár még mindig sikeresnek tekinthető, de hogy összességében, ha az ember őszinte magával, és végiggondolja, hogy akkor ő mit szeretne, én biztosan nem szeretnék egy ilyen típusú sikert, amely mögött mondjuk tönkrement család áll, tönkrement kapcsolatok állnak, tönkrement hát férj-feleség közötti viszony, gyerek és szülő közötti viszony, és így tovább. Tehát én biztos, hogy nem tudnám elképzelni azt, hogy ezt sikernek nevezzem, maximum rész sikernek egy élet bizonyos területén. És ennél fogva, mivel hogy ugye, tehát most az élet produkálja az ilyen típusú sikereket, hogy bizonyos dolgokban az emberek kimagaslóak, vagy mi kimagaslót tudnak mutatni, de az életük többi területén nagyon silány, mondhatnám azt, hogy a elért eredmény.
Tehát akkor a hatalom sem tulajdonképpen.
Így van. Az a sikert. A hatalom... Tehát önmagában a hatalom gyakorlása, és valaki az, hogy hatalomban van, akár mennyi ideig van hatalomban, az nem föltétlenül a siker mutatója. Uh-huh. Amíg nyilván, amikor a hatalomban van és gyakorolja a hatalmat, a környezete és az emberek körülötte sikeresnek tartják.
Egyébként, bocsánat, egy-két életérzés,
nyugodtan,
hagy mondjak el, hogy például egy brazil író, ENSZ nagykövet, Péka nagykövet azt írta, hogy mi a siker, az az érzés, hogy minden nap nyugodt lélekkel feketek az ágyba. Persze, hogyha megnézzük az ő életét, akkor ő azért eléggé összekeverte a vallásokat, és okkultizmussal is itt-ott foglalkozik. De akkor ezek szerint a siker nem egy életérzés.
Semmiféleképpen nem. Tehát azért nyilván az emberek a szeretik ezt az életérzést, és igazából keresik is, hiszen ugye maga a siker élmény az egy feldobottságot ad az embernek, egy pozitív életérzést ad, egy olyan ösztönzőt, amitől az ember aktív tud lenni, és úgy érzi, hogy a körülmények fölött uralkodik. Na most, hogyha amikor ezt mondtam, hogy a körülmények fölött uralkodik, na most már elkezdünk igazából közeledni a bibliai világképhez, és akkor én egészen visszaugranék a teremtésig, mert igazából a teremtésnél dőlt el, hogy igazából mi az, ami az embernek a sikere, és mi nem a sikere. És ugye először is ugye azt látjuk, hogy Isten az embert az ő saját képére és hasonlatosságára teremtette meg. Tehát itt a kép más, az rendkívül fontos. Szempont az ember sikerének a definíciója szempontjából. Valamint ugye azt is mondja, hogy milyen feladatra rendelte Isten az embert. Megmondta, hogy uralkodjon a földön lévő állatokon, levegőben, vízben, mindenhol. Tehát gyakorlatilag a bioszférán uralkodjon, és ezen felül pedig megtette az embert maga képviselőjének és hely régensének, azaz uralkodónak a földön, mivel feltételezhetjük azt, hogy azért a régens lett az ember a földön és uralkodó, mert az Úr az ő személyes jelenlétét nem kívánta folyamatosan itt tartani, ezért az ember személyén keresztül kívánt uralkodni itt a földön. Na most azért ugortam vissza a teremtésig, hogy maga a teremtés módja, körülményei, a teremtés célja igazából meghatározza a siker fogalmát, mert hogyha ezt elfogadjuk mármint mi elfogadjuk, hogy a teremtés így történt, és ezekkel a tényekkel, bibliai tényekkel, amiket rögzít a Szentírás, akkor alapvetően úgy definiálhatjuk a sikert, hogy az ember sikere az, ha betölti az Istentől életére szabott feladatot, célt. És amikor az ember ezt valósítja meg, akkor igazából a siker az nem egy cél, hanem egy hozadéka az élet helyes irányának, a követésének.
Tehát egy melléktermék a siker, azt
akár mondhatjuk, mondhatjuk akár mellékterméknek, de mindenképp egy hozadéka, tehát, hogy nem ez a cél. És egyébként ez mutatja a mai korunknak a céltévesztését, hogy az emberek a sikert keresik, és nem az életük értelmét. És mivel nem az életük értelmét keresik az emberek, ezért igazából nem tudnak sikeresek lenni. És ez a céltévesztés adja a sikertelen életérzéseknek a sokasságát, a frusztráltságnak az élményét, mert az emberek többsége olyan munkahelyre megy el, amit nem szeret, olyan emberekkel dolgozik, akikkel nem élvezi a munkáját, olyan dolgokat tesz, aminek nem örül, és miért? Azért, mert nem azt teszi, ami az életének a feladata. Ha az ember azt teszi, ami a feladata, akkor abban jól érzi magát, akkor alapvetően kiteljesedni tud benne, akkor ott kreatív, ott olyan dolgokat tesz, ami kimagasló, hiszen azt teszi, amire alapvetően Isten teremtette. És ki kell hangsúlyozni azt, hogy Isten a Földön semmit nem céltalanul, értelmetlenül teremtett. Ha csak szétnézünk a természetbe, vagy szétnézünk a teremtett világban, azt látjuk, hogy minden dolognak oka van, célja van. Még a virágok színének is célja van, oka van, tehát a virágoknak is adott esetben azért az a színük, hogy csak bizonyos rovarokat vonzon magához, amivel természetesen a virág önmaga megtermékenyítését és tovább élését biztosítja. Tehát még a legalapvetőbb dolgok is célból lettek megteremtve. Ha Isten a teremtett világot, tehát nem az embert, hanem csak a teremtett világot ennyire célszerűen és ennyire okszerűen teremtette meg, akkor ki tudjuk jelenteni azt is, különösen az embert, akit a saját képére és saját hasonlatosságára teremtett, hogy legalább ennyire céltudatosan teremtett meg.
Tehát akkor valószínűleg ebben a gyárban is, aki kitalálta ezt a ventilátoros megoldást, az utána biztos prémiumot kapott meg.
Lehet, hogy ezért a cél... Remélhetőleg.
Egymillió dolláros problémát oldott meg. Tehát akkor azt szeretted volna, vagy azt üzened ezzel, hogy az egy adott ember, aki ezt megoldott, az lehet, hogy a világon azért született meg, hogy ezt a problémát megoldja.
Így van. Tehát, hogy a Földön élő közel 8, vagy most már lassan közelődünk, tehát a 8 milliárdnyi ember nem véletlenül született meg a Földön. Minden embernek van egy életére, saját sorsára szabott feladata, küldetése, Istentől számára készített. Most az, hogy most a saját közösségében milyen feladatot kell megoldania, vagy akár lehet, hogy olyan elhívása van, hogy nemzeti, vagy nemzetközi, vagy globális jellegű feladatot kell megoldani, ez mindenkinek más és más. De hogy mindenkinek van az életére szabott feladata, az biztos. És a sikert úgy lehet alapvetően megfogalmazni, hogy valaki az Istentől életére vonatkozó célt, küldetést hajtja végre. Ez adja végsősorban az embernek a teljes sikerét.
Ezt kell kikutatnunk?
Így van, pontosan.
Tehát ha ez megvan, és ezért megteszünk mindent, hogy elérjük, nyilván nem, közben azért vannak hétköznapi, meg mindenféle dolgok, akkor a siker az oldalágon bejön az ember életébe?
A siker az igazából ennek a járulékos következménye. Tehát a siker nem egy cél, hanem a siker igazából járulékos következmény. Képzeld el, Tehát most képzeljünk el, mondtad ezt a gyári, és ez is egy nagyon jó példa, de mondok egy másikat, ami még hétköznapibb. Mi a különbség egy dzsumbúj meg egy kert között?
A rend.
Nem csak.
Igen.
De mitől lesz rend?
A művelés, aki gondozza.
Pontosan, a gondozó, a gondozó miatt. Így van. Tehát ahhoz, hogy dzsumbúj legyen, ahhoz nem kell senki. Isten, meg nagyon jól tudjuk, és jól fogalmaztad meg, mindent, amit ő az világban teremtett, alapvetően rendezettség irányába akarja vinni. Az embert is azért teremtette meg, hogy a Földön rendet hozzon létre. És mindent, ami rábízott, a rend megvalósítása érdekében teremtette. És ezért van az, hogy egy ember a tevékenységével igazából egy dzsumbújból kertet tud létrehozni. Egy megoldatlan feladatból megoldást. De mindenkinek a személyes életére van szabva, hogy kinek mi. Látjuk jól, hogy azok, akik értenek a kerthez, azok, ha bemehetnek a kertbe és ott dolgozhatnak, az maga az öröm, maga az élmény. Aki pedig nem kerti ember, hanem mondjuk egy informatikus, ha megkérnék, hogy menjen ki a kertbe és ott dolgozzon, hát gyakorlatilag az első 5 percben leízad, és kétségbe esik, mert nem ért semmihez. De leülhet a számítógép elé, és elkezd egy programot írni, lehet, hogy az ott az 5 perc alatt többet, tehát egy olyan alkot, amit egy kertész soha nem tudna megvalósítani. Tehát ezért mondom azt, hogy Isten mindegyikünkre, személyes életünkre vonatkozóan adott egy olyan feladatot, amit csak és kizárólag mi tudunk megoldani. Ha mi azt a feladatot felismerjük, azt a küldetést, amit Isten ránk szabott, akkor annak a teljesítése közben igazából egyre másra a sikert produkáljuk. Visszatérve az informatikushoz, aki nagyon szeret programozni, és életének a legfontosabb dolga, hogy szeret kódolni, bizonyos dolgokat megírni számítógépen, hogy működjön. És neki ez az életének a lényege. Ha leülhet a számítógép előtt, rövid időn belül alkot, és valami olyat tesz, ami nagyon sok embernek az életét megkönnyíti.
A gyümölcsöt terem.
Így van, nagyon gyorsan. Uh-huh. És igazából mi a siker? Az, hogy megoldottad problémákat, amiket más nem tudott megoldani. Uh-huh.
Tehát, tehát mindenkit oda kell beültetni, beágyazni, ahol az ő művelési területe van.
Pontosan így van, uh-huh. így van. Tehát a Szentírásnak a tanúsága szerint ugye az első fejezetek pont ezt mondja, hogy ugye például a teremtésnek a részleteit, amikor elmondja újból a második fejezetben a Szentírás, azt olvassuk, hogy még semmiféle növény nem nőtt ki a Földön. Pedig azt tudjuk az első fejezetnek a beszámolóiban, a harmadik nap már növények voltak a Földön. Még mielőtt nap, csillag, stb. Nem volt, de gyakorlatilag már a harmadik nap már növények voltak a Földön. De a második fejezetben pedig azt mondja, hogy még semmiféle növény nem volt a Földön, mert két dolog hiányzott. Az eső, és az ember, aki azt művelje. Ebből arra lehet következtetni, hogy alapvetően Isten ugye a szavával megteremtette a dolgokat, minden ott volt, lehet, hogy magformájában, vagy csiraformájában, de mindaz nem... Isten nem adta, hogy növekedni kezdjen, ami két feltétel nem teljesült. És a növekedésnek két feltétele van. Egy, az ember, aki annak a feladatnak a végrehajtására rendelt. 2, az eső, ami Istennek a kegyelme, amit ad az ember feladatának a végrehajtásához. E kettő kell ahhoz, hogy a Föld, amely egyébként dzsumbúj lenne, az ember művelése miatt kerté válik, édenné válik. Na most ez a képlet az élet összes területén működik. Tehát ha valakiben benne van ott az isteni ajándék egy feladat végrehajtására, és ő azt csinálja, akkor Isten a kegyelmével látogatja meg, és elkezd virágzani.
Ez hogy jön elő egyébként, hiszen egy olyan világban élünk, hogy te is mondtad, hogy az emberek nem azt végzik, amihez értenek, hanemből pénz van. Tehát, hogy kutatja ki ezt az ember, tehát hogy kutassa ki az ember magában, hiszen megkérdezem a fiamat, hogy mi szeretné lenni neki, most van egy elképzelés, lehet, hogy az már egy Isten általi intuíció egyébként, mert ugye az Úr kegyelméből egy második generációs keresztény, de azért van olyan, hogy beszületik valahova egy gyermek, aki fogalma, oda sodródik, ahova éppen ki tudja, hogy mi lesz vele.
Nagyon jó volt a feltevésed és a kérdésed, hiszen azt kell tudnod, hogy Isten minden emberbe belehelyezte, és nagyon jól mondtad, hogy egy gyermeknek már gyerekkorban ott vannak az álmok. Ezek az álmok igazából Istennek a kéznyomatai az ember lelkében, jelezve azt, hogy mit szeretne vele végrehajtani, megcsináltatni a földi élete során. A legnagyobb probléma az, hogy a felnőttek többsége az élet kihívásai miatt lemondanak az álmaikról, és nem akarják megvalósítani, és ettől lesz olyan frusztrált és keserű az életük, mert lemondanak az álmaikról, életük megvalósításáról. És ez adja ezt a
motiválatlanok lesznek.
Így van, tehát gyakorlatilag ettől van ennyi motiválatlan, frusztrált ember tömeg a Földön, mert igazából a lelkükben már fiatalként, ifjúként belé helyezett álmokat elvetélték, eldobták, és nem akarnak visszatérni. A másik probléma, ami nagyon benne volt a kérdésedben, és nagyon jó, hogy korunk nem támogatja azt, hogy az emberek megvalósíthassák az álmaikat. Tehát egy olyan korban élünk, amikor alapvetően humán erőforrásra van szükség, azaz emberi rabszolgákra van szükség, és ez igazából akkor lehet megvalósítani, hogyha az emberekből ki van ölve az nem csak az intuíció, hanem az álmodozás, nem önmegvalósítás ez igazából, hanem a küldetésnek a megtalálása és megvalósítása, és a jelen kultúránk, a jelen környezetünk ezt folyamatosan öli ki az emberből. Tehát az oktatási rendszerünk kimondottan ezt végzi el, tehát úgy van felépítve gyakorlatilag egy gyereknek az élete, hogyha volt is még álma 6 éves koráig, amíg otthon volt a szüleivel, amire eljut az érettségig, abból szinte talán a nyomokba, ha marad valami. Ahhoz nagyon erőteljes szülői támogatásra, meg vízióra van szükség, mennyei szellemi látásra a családon belül, és különösen az apának, hogy a gyerekében életben tartsa azt az álmot, azt a víziót, amit meg akar valósítani, és ösztönzi abba az irányba, hogy azt tegye meg. De ma nem ilyen támogató környezetben élünk, nincsenek az emberek támogatva abban, hogy a gyerekkorukban megálmodott valóságokat megvalósítsák, és ezért gyakorlatilag olyan frusztrált tömegek vannak, akik ugyan, és egy filozófust hadd idézek, akik eredetiként születnek, másolatként költöznek el. Ezért másolatok az emberek az életük végére.
Tehát ez
így van, és ebből fakad az, hogy bár lehet, hogy némelyek úgy gondolják bizonyos emberekről, hogy sikeresek, vagy azt gondolnák, hogy sikeresek, de ha Isten szemszögéből néznénk a dolgot, akkor lehet, hogy az életük egy teljes kudarc, mert nem azt a feladatot, és nem azt a küldetést végzik el, amit Isten rájuk szabott.
Istennek ebben nincs megengedő akarata egyébként?
Figyelj!
Lehet.
Szóval Istennek az akarata az mindig megengedő.
Okay.
Hiszen az emberek többsége nem Isten akaratát végzi és csinálja, ezért az emberek jelentős része nem Isten akaratában
jár. Itt van az eső, a kegyelem, hogy azokra is kihat Istennek a kegyelme.
Meg a nap feljön rájuk, meg eső hú rájuk, tehát van Istennek kegyelme, de az egy másik dolog, hogy ők maguk megelégedettek lesznek-e. Nem lesznek megelégedettek, hanem az életükre Istentől szabott feladatot vagy küldetést hajtják végre.
Oké, megismertük az igazságot, megtértünk, úton vagyunk, felismertünk sok dolgot az életünkbe, a Bibliát, olvasunk ezt, azt, az egyik az, hogy felette hiába valóság, a másik, hogy annyit adjál csak, amennyiért nem utállak meg téged, vagy nem fordulok el tőled, az agúr herceg a példabeszédekben. Tehát, hogy hol a siker mégis az emberek, a keresztényeknél, fogjuk meg a lényegét, hogy egy keresztény, ha ezeket megvannak az alapok, ráálltam az isteni útra, mégis valami hiányzik, hibázik, hol a siker? Rosszkor voltam, rossz helyen, nincs minden rendben, rosszul gondolkodok.
Hát alapvetően azt kell mondanom, hogy a Szentírás nagyon hangsúlyozó az újjászületés után az elmének a megújulását. És ugye az elme megújulásával kapcsolatosan a Róma 12-ben olvasók Pál apostol mondja azt, hogy szánjuk oda a mi testeinket Istennek tetsző élő áldozatul, és újuljunk meg a mi szívünk értelmének a felfogása alapján, hogy meg tudjuk vizsgálni, mi jó Isten, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ebben is nagyon jól látszik, hogy Pál apostol a szív értelmének a megújulását azért tartja annyira fontosnak, hogy a hívő minél hamarabb ismerje fel Istennek jó, kedves és tökéletes akaratát az életére vonatkozóan. Mert ha az ember Isten akaratában jár, akkor a siker az, ahogy mondtam, járulékos következménye az ilyen, ember, ilyen életvezetésnek. Tehát ha az ember ilyen módon nem céltévesztett, tehát nem a sikert keresi, hanem az életének az értelmét, és ezen belül Isten akaratának a megvalósulását az életében, akkor a siker az garantáltan jönni fog. Tehát a siker az egyszerűen következménye, hogy az ember engedelmeskedik, ugye, Isten igényének. Másik fontos dolog, amit meg kell érteni a hívőknek a sikerrel kapcsolatosan, ugye Józsué, mikor az Úrral találkozott az ígéret földjére való bemenetel előtt, ugye azt mondta neki az Úr, hogy légy bátor és igen erős. De így nem állt meg, és azt mondta, hogy vigyázz mind arra, amit mindazokra a törvényekre, amiket én Mózesnek adtam, mert, és el ne távozom tőled, és gondolkodjál ezen éjjel és nappal, mert így leszel jó szerencsés, és boldogulsz. Na most, ugyanez Dávid megfogalmazza az első Zsoltárban is, és azt mondja ott, hogy a sikeres embernek a lényege az, hogy az Úr igéjén gondolkozik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa, mely ideje korán megtermi gyümölcsét, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Tehát azt látható a Szentírásból, hogyha valaki az Úrral együtt jár, megismerte Isten elhívását, a Krisztussal közösségben él, akkor az egyik legfontosabb dolog az elme megújulása kapcsán, hogy felismeri Istennek a törvényeit, amely törvények szabályozzák az életet, és működtetik az életet, és védelmezik az életet. Tehát a siker emiatt igazából kijelenthető, hogy nem is annyira a szerencsének a műve, ahogy sokan gondolják, hogy a siker az egy ilyen véletlenszerű szerencsés eseménynek a következménye, hanem a Szentírásból kiderül, hogy a siker az alapvetően nem más, mint Isten törvényének a felismerése és alkalmazása. Jézus a hegyi beszédben elmondja a sikernek a lényegét, és beszél kétféle emberről, a bölcs építőmesterről és a bolond építőmesterről. A bölcs építőmesterről azt mondja, hogy a bölcs építőmester az ő házát kősziklára építi, ezért jönnek a szelek, a viharok, az árvíz, beleütközik a házba, de nem dől össze. A bolond építőmester ugyanezt megteszi, csak azzal a különbséggel, hogy nem kősziklára építi az ő házát, hanem homokra, ezért összedől a vihar során. És azt mondja Jézus, hogy a különbség a két ember között az, hogy a bölcs ember nem csak hallgatja, nem csak megőrzi, hanem meg is cselekszi Istennek az akaratát, azaz Isten törvénye szerint él. Míg a másik hallgatja, talán megőrzi, de már nem cselekszi meg. Tehát az utolsó lépés hiányzik az életéből, azt, hogy az Isten igének engedelmeskedik, Isten akaratának engedelmeskedik. Na most, ez mutatja a siker és a kudarc közötti fő különbséget, hogy ki az, aki engedelmeskedik Isten akaratának, és ki az, aki nem engedelmeskedik Isten akaratának. Isten akaratát pedig megismerhetjük a Szentírásból, hogy mi Isten akarat az ember életére vonatkozóan. Tehát a kérdésedre a válasz az, hogy egy újjászületett ember nem kell, hogy a sötétben tapogatózzon, hogy hogy lesz sikeres. Egyszerű. Hallgasd Isten igét, őrizd meg Isten igét, és cselekedd meg Isten igéjét. Ez a siker nyitja. De a probléma az szokott lenni, hogy az emberek ezt nem gondolják komolyan, hogy ilyen egyszerűen működne. Valahogy ilyen mágikus módon gondolkoznak, hogy kimondanak igéket, és akkor majd Isten igéje meg fogja változtatni az életüket, és aztán majd be fogja hozni a vagyont, meg az áldást, meg mindent, és évtizedek óta vallják az igét, és nem változik semmi, mert ők közben nem cselekszik Isten akaratát. Tehát egyszerűen nem lehet megsporolni az Isten akaratának való engedelmességed a siker vonatkozásában.
A prédikátor azért, ugye vannak, jó, megismerjük, elolvassuk a Bibliát sokszor, megértjük azt is, hogy ugye nem elég csak az elmélet, hanem meg kell cselekedni az alkalmazott tudás, ahogy ugye a versenyszférában is erre kíváncsiak a vezetők, hogy azt, amit megtanultál az egyetemhez, miként tudod alkalmazni a mindennapjaidban. Tehát, és akkor eljutunk addig a prédikátorig, hogy minden hiába valóság és elmének gyötrelme. Tehát, hogy akkor az ember úgy egy kicsit olyan motiválatlan lesz, hogyha a nap alatt munkálkodik, végül mindegyik hiába valóság és elmének gyötrelme. Hogy tudjuk ezt helyre tenni? Vagy ugye, ami sokkal jobban tetszik az említett Agur király, hogy olyan táplálékkal táplálja engem, ami hozzám illő, eledel. Hogy hogyan tudjuk ezt betenni a mi életünkben? Honnan tudja egy ember az, hogy neki mi a tökéletes eledel? Tehát a pénzben, következő egyéb dolgokban akár.
Tehát a következőt kell látni. Ugye, ha már elfogadjuk a bibliai definíciót a sikernek, hogy a nem más, mint Isten akaratának, vagy szándékának, tervének a teljesülése az életünkben, az a küldetés, amit Isten fogalmaz meg velünk kapcsolatosan, nem mi találunk ki, hanem ő, mivel jobban ismer adott esetben, mint önmagunk. Ezért jobban tudja azt, hogy mire vagyunk rendelve. Tehát ha ez az alázatosság megvan a részünkről, akkor nyilván az embernek keresnie kell, hogy ezt megtalálja. És itt van az a feszültség, ami sokszor az emberek életében elkíséri egy darabig, amíg fel nem ismerik azt, hogy mi az Istentől életükre vonatkozó terv, küldetés, feladat, életfeladat. De amikor az ember ezt felismeri, akkor azt kell mondanom, hogy az a fajta hiába valóságnak az életérzése, amit megfogalmaz a prédikátor az ő könyvében, azért tűnik el, mert ugye a nap alatt való dolgok során valóban hiába való minden. Tehát értelmetlen minden, hogyha az ember csak a nap alatt való dolgokat tekinti. Azaz az időleges, a földi dolgok, amelyek elmúlnak. De azt kell tudni, hogy Isten bennünket nem időlegesen teremtett bennünket. Nem átmeneti lények vagyunk, hanem örökké való lények vagyunk. Ezért a mi küldetésünk, amiről beszéltem, azon a földi pályafutásunk során, ami feladatot kaptunk, az, ha betöltjük, az bizonyos módon beállít, tehát mutatja az örökkévaló sorsunkat is. Tehát, hogy az ember befutja jól a földi pályáját, igazából az örökkévaló sorsában is a helyére kerül, és ott is igazából egy megelégedett emberként tudja folytatni gyakorlatilag az életet. És azt látjuk, hogy Istennek az elhívottai, az emberei, akár kezdjük a pátriárkákkal, Ábrahámmal, Izsákkal, meg Jákobbal, mindegyikükről azt olvassuk, hogy ők úgy fejezték be az életpályájukat, hogy azt mondták, hogy beteltek élettel, jó vénségben költöztek el az atyáikhoz. Tehát ők úgy élték meg az életüket, hogy az életük értelmét megvalósították. Tehát nekik nem volt hiányérzetük az életük végén azzal kapcsolatosan, amit megéltek. Tehát, és ezért igazából az életük és a sorsuk a semmiképp nem mondható hiába valónak, hanem pont ellenkezőleg olyan életet éltek itt a Földön, hogy mind a mai napig példaértékű, és számunkra egy vonzó mintát ad arra, hogy hogyan lehet örökkévaló céloknak élni a földi életpályán. És úgy élték meg a földi életpályájukat, hogy ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy ők is csak igazából üdvözölték az ígéreteket, nem tudták birtokba venni, csak részben vették birtokba, de szeretnék legalább annyira részlegesen birtokba venni az ígéreteket, mint ahogy Ábrahám birtokba vette, vagy ahogy Izsák birtokba vette, vagy Jákob birtokba vette. Ha úgy birtokba vennék a hívők, ahogy ők birtokba vették, akkor megszűnne a frusztráció Krisztus testében.
De hát mondhatja a hívő, hogy de pásztor, az élet az mindig változik. Van is egy ilyen angol mondás, hogy life will never be the same, life is changing. Igen. Az élet sosem ugyanaz. Hogyan tudok én ezzel azonosulni? Hát ez a holnap már minden más lesz.
Így van. Azért gond, hogy az emberek nem a saját küldetésükkel, saját feladatukkal, saját mondjuk úgy életcéljukkal foglalkoznak, mert ennek az a következménye, hogy sodródókká válnak, és a külső körülmények és azoknak a változása kezdi el meghatározni a sorsukat. Na most, ha az embernek van víziója, tehát látja az életének az értelmét, akkor a változások számára nem is akkora gondok, hanem lehetőségek igazából. Tehát a változások azok mindig azért vannak, hogy az ember meg tudja valósítani az isteni célt.
Az a lehetőségek tárháza?
Pontosan. Uh-huh. Tehát az nem ellensége az embernek, hanem alapvetően a támogatója és segítsége. Tehát minden változás alapvetően abba az irányba vinni az embert, hogyha megérteni Istennek a tervét, hogy maga a változás a saját küldetésének a megvalósításához viszi közelebb. És ez a gond, hogy ez a fajta gondolkozás azért hiányzik, és az emberekből, mert ugye a hívők jelentős része nem engedi meg, hogy megújuljon az értelme. Ezért aztán, mivel nem újul meg az értelme, nem fogja fel az életének a valódi célját. Ha meg nem fogta fel a valódi célját az életének, akkor nem jut el arra az érettségre, amiről Pál beszél, hogy képesek legyünk meg ismerni mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ha pedig nem jut el az ember erre, akkor igazából sodródik. Mivel sodródik, alapvetően a környezete, kívülállók, mások határozzák meg az életét, és ez rengeteg frusztrációnak a forrása, hogy az ember nem ura az életének, hanem gyakorlatilag elszenvedője az eseményeknek.
De erre lettünk elhívva, hogy uralkodjunk az eseményeknek.
Ez a másik, ugye, amiről nem is nagyon beszéltünk, hogy ugye Isten úgy teremtette meg az embert az ő képére és hasonlatosságára, és azzal a cél, hogy uralkodjon.
Ámen, köszönöm szépen József, nagyon elment az időnk, de még szívesen beszélgettem volna órákig erről a dologról, hiszen az volt a célunk, hogy átadjuk ennek az életérzését, ennek a szellemiségét, a sikernek, ami ugye nem a pénzben, nem a szabadságban, vagyis hogy hát mindenben megnyilvánul a siker.
Adott esetben megnyilvánul ezekben, csak ugye nem ez.
Nem ez a siker, hanem úgy minden egyben valahogy.
Így van.
Tehát hozza a pénzt, hozza a szabadságot, más gondolkodásunk lesznek, jó alapjaink lesznek.
Így van.
Más életérzéseink lesznek, és hát ugye ennek a Bibliát fel kéne mutatnom, hogy itt van a használati kézikönyv.
Így van, pontosan.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, és további sok sikert a szolgálatodhoz, családodhoz, ha már így erről
köszönöm,
beszéltünk.
És örülök a lehetőségnek, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Nagy áldás voltál. Mihály Józseffel, a Gödöli gyülekezet pásztorával, hídgyülekezete lelkészével beszélgettünk a bibliai siker lényegéről és működéséről, és hallottátok, hogy bennetek van a siker abban a nagyszerű lényegetekben, ahogy Isten megteremtett titeket, csak ki kell kutatni, és ez idő. Úgyhogy ennyi fért bele a mai középpontban. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Ma is stábom volt Nagy Szantina szerkesztő, Süveges Esztert hallottátok a hírekkel. Kamer Jonatán, Losonc Attila pedig a technikai szolgálatot látták el. Végül, de nem utolsó sorban Szobota Zoltán felelős szerkesztő is, Jámbor László zenei szerkesztő is támogatta mai stáb munkáját. Hamarosan Backstage Gyújtópont Csíkirály Tamással, Ván Evivel, nagyon sok érdekes témájuk lesznek, 17 órától hallhatjátok őket, úgyhogy érdemes folyamatosan hallgatni a Hit Rádiót. Stábom nevében elköszönök, Pásztor Tamás műsorvezetőt hallottátok itt a középpontban. További jó rádióhallgatást kívánunk, sziasztok!
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.